Ez az egész 29. ENSZ klímavédelmi konferencia a finanszírozásról szól, tehát ez volt a fő témája, és hát mindenki nagy elvárásokkal hallgatta, hogy mi is lesz az eredmény, mert ez egy nagyon nehéz egyezkedés, aminek szögezzük le, nincs vége, tehát ez nem egy végleges, és úgy is mentek haza a résztvevők, főleg a fejlődő országok résztvevői, hogy ez csak egy kezdet, úgy is fogalmazták meg az egyezményt, hogy ez kiinduló pont legyen, tehát ne a maximum, ne egy végleges érték, mert az a leplezetlen szándék, hogy ezt az összeget még növelni kell, mert becslések szerint a fejlődő országok számára ez a pénzmennyiség nem elég ahhoz, hogy érdemben tehessenek valamit a klímaváltozás csökkentése érdekében. Tehát ők már úgy indultak el, volt egy más becslésük, amit szerettek volna elérni, ez mindegy négyszeres ennek az összegnek, amit most jóvá hagytak, 1300 milliárd dollárnyira számítottak, és hát ehelyett 300 milliárd dollárt hagyott jóvá a bizottság, vagyis hát a résztvevők, tehát ez egy párbeszéd volt, és annak alapján döntötték el, és írták alá ezt a dokumentumot. Na most itt az a kérdés, hogy kinek a szemszögéből nézzük, ugye két nagy játszik itt szerepet, a fejlett országok, akik tulajdonképpen felvállalták, hogy pénzben is segítséget nyújtanak a fejlődő országoknak, mivel hogy ők a nagyobb kibocsátók, és ezt a pénz összeget természetesen nehéz felfele tornászni. Tavaly még 100 milliárd dollárról volt szó, meg háromszorozták, tehát részükről úgy gondolják, hogy ez egy egész nagy erőfeszítés volt. Tehát ők ilyen szájízzel mennek haza, hogy hát ők azért elég sokat tettek. A másik oldal, az a fejlődő országok viszont ezt keveslik, tehát ők sokkal többre számítottak, úgyhogy ők egy teljesen más szájízzel utaztak haza. Pénzbeli támogatásoknál nagy az érdekeknek az ellentéte, és hát az az igazság nem könnyű. Maga a módszere azért még nincs nagyon kidolgozva, hogy ez a támogatás hogy is valósul meg.
Mármint, hogy mire használhatják fel az éghajlatváltozás mérséklésén belül?
Minden szempontból. Tehát egyrészt még az sem teljesen egyértelmű, hogy kik a fejlődő országok és kik a fejlett országok. Kik kell fizessenek és kik, akik megkapják ezt a pénzt. Tehát már itt viták születtek. Tehát például Kína, aki egy nagyon fejlett ország, gyorsiramban nő a gazdasági szempontból, és hát ő még a fejlődő kategóriában van. Tehát ő tulajdonképpen még kapna ebből a támogatásból, és hát ezt ismét hát viták sorozata követ, hogy ez most így helyes, nem helyes. És hát számtalan ország van, akik vagy az arab országok közül is, hát egy párat felemültetek, hogy hát ők fejlődő országként vannak jelen a listán, de hát ők tulajdonképpen nagy exportőrök, és így tovább. A másik meg a fejlett országok talán jogosan kérdezték, hogy ha kapják ezt a támogatást, akkor azt pontosan mire fogják fordítani. Tehát ez is része volt tulajdonképpen ennek a konferenciának, hogy tehát a klímavédelmi akciókról minden nemzete számoljon be, illetve hát nyújtson be egy olyan dokumentumot, amiben leírja szépen, hogy mik a tervei 2035-ig. Egyik oldal várja a másiktól, az egyik várja a pénzt, a másik meg a ígéreteket, amire tulajdonképpen ezt a támogatást költenék. Kb. 200 ország vett részt a konferencián, tehát mindenki a saját érdekeit hozza, a fejlett országok egyrészt, hogy ők természetesen támogatják, tehát itt élen jár az Európai Unió, eddig is ő nyújtotta a legnagyobb támogatást, nemzetközi támogatást. Szóba jött, hogy nem csak az állam, hanem magánszemélyek is nyújthatnak támogatást, tehát ők amit tudnak, megtesznek az ő részükről. Persze, hát nekük is vannak feltétei, hogy mire költik a pénzt, meg hogy akkor egy picit oszoljon a teher, és több ország lépjen be a támogatók közé. Másik oldalt pedig tényleg jönnek az éghajlatváltozás szempontjából nagy mértékben érintett kis országok, főleg a szigetországok hangoztatták, hogy ők tényleg a legnagyobb elszenvedői, mert a vízszint emelkedés szempontjából ők eléggé nagy veszélyben vannak. Tehát nagyon-nagyon sok kérdést kellene tisztázni, amit sajnos ezen a konferencián sem sikerült teljes mértékben tisztázni, meg véglegesíteni.
Fel lehet-e venni hatékonyan a harcot a globális felmelegedés ellen, hogyha az országok csak az önös érdekeiket veszik figyelembe, és nem igazán hajlandóak kompromisszumra, és nem távlatokban gondolkodnak, hanem csak a jelenlegi gazdasági helyzetet veszik figyelembe?
Nem. Nem, tehát amíg nincs egy egységes álláspont, és nincs, tehát az akarat az megvan mindenki részéről, ezzel nincsen gond, csak amikor lépéseket kell tenni, ott kezdődnek. Hát mindenki magam szemszögéből igaza is lehet, meg támadható is, de hát ha nincs olyan anyagi környezet, aminek a segítségével bármi érdemben mi tehet az éghajlatváltozás csökkentésért, hiába kérjük, hiába mondjuk, hogy te most kell ezt és azt tegyed. Itt elsősorban arról van szó, hogy az energiaszektort kellene átalakítani. Tehát a fosszilis tüzelő anyagokról át kellene állni olyan energia hordozókra, amelyek kevésbé szennyezek, nincs kibocsátás. Tehát ez a látható forgatókönyv, vagyis elképzelhető forgatókönyv, ami érdemben hatással lenne tényleg csökkenteni a üvegházhatású gázok kibocsátását, és ezáltal egy picit mérsékelni az éghajlatváltozást. De hát ezt lássuk be, hogy nem vitelezhető ki egyik napra a másikra, illetve hát itt nagy befektetésekről van szó. Be kell zárni egy szénüzemet, és kell egy nagy napellenparkot építeni. Ezért ilyen nagy hangsúly a gazdasági tényező, mert anélkül nem igazán tudunk hatékonyan lépni.
Joe Biden is erről mondott beszédet, hogy a megújuló energia és annak a felhasználása kulcsa a hatékony harcnak a globális felmelegedés ellen, viszont jövő évtől következik ismételten egy Trump korszak, aki ugyebár jól tudjuk, hogy tagadja a globális felmelegedést. Hogyan vélekedik a mostani azeri fővárosban megszervezett COP29-en, mennyire sikerült előrelépni?
Hát az, hogy ez Azerbajdzsánban szerveződött ez a konferencia, már az is egy érdekesség, mert azt tudjuk, hogy Azerbajdzsán is egy jelentős kőolajtermelő és exportáló, és hát a gazdasága a fosszilis energiahordozókon alapszik. Én úgy gondolom, hogy ez már azért egy jó irány, hogy az ilyen országok felvállalnak például egy ilyen nagy nemzetközi konferencia szervezését, mert akkor ők is részt vesznek és felszólalnak, tehát nem egyik napról a másikra fognak átállni, de azért én úgy gondolom, hogy a nyitottság az ott van, tehát ők is beszélnek már erről. Nagy országok, természetesen Amerikai Egyesült Államok is egy fontos szereplő ebben a történetben. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Na most az energiaszektor az tényleg egy kulcskérdés, tehát ő a legnagyobb kibocsátó, ezért beszélünk ilyen sokat az energiaszektorról, tehát az energiatermelés. Viszont azt még elmondanám, hogy az energiatermelés mellett az energiahatékony felhasználásával is sokat elérhetnénk. Tehát nem olyan egyszerű a dolog, tehát lehet, próbálom egy picit elképzelni, hogyha nem is lépünk át azonnal a megújuló energiák világába, mert azt nem tudjuk egyik napról a másikra, azért a hagyományos energiahordozók felhasználásánál is odafigyelhetünk, hatékonyabban használhatnánk, tehát hogy kevesebbet használjunk, tehát már ezzel is segítenénk az ügyet.